Eredményes élettalálkozó 2011. január 14-e, második rész. A modern kor leplezetlenül. Van-e jövőd az új világrendben 13. rész? Túlélés.
Na, hát akkor kezdjük el egy imával. Mennyi atyánk. Csak benned bízunk. Nem csalódtunk benned soha. És most is szeretnénk rád nézni, tőled várni, segítségül hívni a te nevedet, és kérni, hogy legyél közöttünk továbbra is. Köszönjük az eredményes élettalálkozót, aminek a részei lehettünk, és köszönjük, hogy folytathatjuk és köszönjük, hogy áldottak vagyunk benned, Úr Jézus. Köszönjük a te áldásaidat, de leginkább azt köszönjük, hogy kapcsolatban lehetünk veled, hogy ismerhetünk téged, hogy közösségünk lehet veled, és hogy te, aki elkezdted bennünk a jó munkát, valóban be is fogod fejezni arra a napra. Ezt kérjük tőled, hogy így munkálódj bennünk, dolgozz bennünk, vigyél tovább bennünket, és fordíts a javunkra mindent, minden témát, minden részletet. Amen. Hát ez az eredményes találkozó eltérően az összes eddigitől nagyon-nagyon jó volt, ugye? Kis nevetés, valami ilyesmit szeretem volna kicsikarni. De ne zavarjon titeket, szoktam így magamba is viccelődni. Na, szóval szerintem nagyon-nagyon jó volt ez a tanítás. Élveztem. Különösen azért is, mert tegnap előtt rábukkantam egy igére, ami nagyon hasonló témával foglalkozik, és soha nem láttam még így, ahogy most láttam. És ezt így indulásnak megosztanám veletek. Jakab 3, 2-től 13-ig lehetne felolvasni, de erre akkor már el is érkeznénk a 9:30-hoz, tehát nem olvasom fel. A nyelvről szól, és a nyelvnek a tulajdonságairól. Majd olvassátok el, tehát Jakab 3:2-től 16-ig. Próbálok így átszaladni rajta, de hogy mégis előttünk legyen, hogy mi ez az ige. Azt állítja, hogy sokféleképpen vétkezünk, de van egy mód, ahogy minden ember vétkezik, az pedig a nyelv. Mert a nyelvet lehetetlen dolog megszelídíteni. És látszólag ez az ige arról beszél, hogy a nyelv az milyen kis csintalan szerv, nem nagyon lehet vele mit kezdeni, és tanít arra bölcsességre, hogy mondjuk maradjunk csendben, vagy miatt megszólalunk, gondoljuk át, hogy mit fogunk mondani. De van ebben az igében egy sokkal mélyebb mondani való is. Azt mondja, hogy de a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg, fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok, és ennek nem kéne így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedezhet-e édest és keserűt? Vagy teremhet az olaj fügefa olajmagvakat? Kicsoda bölcs és okos, mutassa meg az ő életéből, a jó cselekedeteiből. És itt jön a kulcsvers, ha pedig keserű irigység és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Múlt alkalommal szó volt az új teremtésről, régi ember, új ember, virágcserép, plánta. És ez az ige, ez így folytatja ezt a gondolatmenetet, illetve a Sanyét is, amit ma elmondott, hogy ez az ige nem azt mondja, nem azzal foglalkozik alapvetően, hogy helyesek-e azok a dolgok, amiket a nyelvünkkel kimondunk. Tehát, hogy helyes dolog-e áldani az Istent, vagy helytelen dolog-e rosszat mondani az embertársainkra. Nekem sokkal inkább ez az ige azt mondja, hogy a nyelv az olyan, mint egy ilyen vízmerítő vödör, hogy így leengedik a kútba, és azt hozza föl a kútból, ami abban benne van. és amelyik kútba engeded, abból hozza föl azt, ami abban benne van. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a nyelv az, ami felszínre hozza igazából szemtelenül, érzelemmentesen, bűntudat nélkül, mint egy ilyen vödör, tehát annyi esze van egy, a nyelvünknek, mint a vödörnek nagyjából, ahova meríted, azt hozza a napvilágra. És ez a Jakab 3 arról beszél, hogy két problémánk van. Az egyik, hogy van egy ilyen kis szervünk, amit nem lehet megszelídíteni, mert az egy vödör. A másik, hogy bizony két kút van az embernek a bensőjében. Van az egyik, ami a régi bűnös természetként hívjuk, vagy óemberként, és van egy másik, amit pedig az új teremtésként hívunk. És ami benned van, ami a forrásod, amiből táplálkozol, ami a pillanatnyi döntésed, vagy egy Sanyi mondta, hogy ha fölveszed a kereszted, és hátraállsz, és teret engedsz Istennek, akkor abból a forrásból merítesz, és ezt hozza föl a felszínre a nyelv, amikor beszélsz. Lehet sok jó dolgot cselekedni, nagyon szép dolgokat csinálni, de a nyelvet nem tud megszelídíteni. A nyelv az egy vödör. Ilyen alakja van, sajnos ahova beengeded, benne ragad a víz, és amikor megmukkansz, azt hozza nyilvánosságra, ami a szívedben van. Hát mekkora szégyen ez, ugye? Mik jönnek ki a szívünkből? Kicsúszott a számon valami? Hát nem ez a szégyen, az a szégyen, hogy nem is szégyen, ez a valóság, hogy van egy olyan szíved, amiben ezek vannak. De Isten ezt mindig is tudta, és nem azt mondta, hogy használjál síkvödröt, vagy maradj csöndbe, vagy találj ki bármilyen praktikát, hanem azt mondta, hogy halljon meg ez a szíved, még csak ne is érintsd. Vedd fel a kereszted, és ne táplálkozz el ebből a forrásból. A vallásoknak az üzenet az nagyjából ennyi szokott lenni, ne csináld ezt. Igaz, hogy van egy jóképű vödröd, de légy szíves, ne csináld ezt, ne merítsél ebből a forrásból, mert ez bizony gáz. És akkor ott állunk, és nézünk, és hallgatjuk, hogy jó, de akkor mi az üzenet? Mert azt értem, hogy mit ne csináljak, azt is értem, hogy a nyelvemet nem tudom megszelídíteni, tehát a legbiztosabb az, ha most helyben meghalok, ugye, akkor nem követem el nagy hibát, de mit csináljak? És erről beszéltünk a múlt alkalommal is, és így igazából ez az evangéliumnak az üzenete, hogy van egy olyan új teremtés bennünk, egy olyan új élet, egy olyan valami az Istennel való közösségben, a Szent Szellemmel való közösségben, amiből igenis meríthetünk, és az életet ad nekünk, és amikor beszélünk, amikor cselekszünk, akkor bizony van egy ilyen forrás, amiből meríthetünk. Ezzel itt nem időznék többet, de egy dologgal igen. És itt kapcsolódik a dolog a Sanyinak a tanításához. Ha pedig keserű irítség és szívódás van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez az ige engem így nagyon eltalált, amikor ezt olvastam. Valójában, hogyha ezt elolvassátok, ott van ezt az egész részt, akkor jobban így az egész szövegkörnyezetét, meg az üzenetet is jobban lehet érteni, mint így, ahogy én most ebből kiragadtam egy részt. De ez azt mondja, hogy az emberben van egy baj, és ezt a bajt úgy leplezzük le, hogy úgy leplezzük el, hogy hazudunk az igazság ellen. Mivel a szívemben olyan dolgok fordulnak elő, amik nem szalonképesek, és ez velem, Szabó Antival 20 év kereszténység után nem történhet meg. Sokkal egyszerűbb, hogyha lehazudom az egész környezetemet, tehát hogy egyszerűen azt mondom, hogy ahhoz, hogy egyensúlyban maradjak, ahhoz benned kell, hogy hibát találjak. És ez egy olyan mély reflex bennünk, egy olyan mély reflex, hogy még rossz indulat se kell hozzá. Tehát ez nem egy ilyen előre megfontolt szándékból elkövetett környezetgyilkolás, hanem egyszerűen mélyvénás, tehát itt csak így jön. És ez az, hogy keserű irítség és szívódás, hát ez ilyen, ezzel így kitérnénk, nem? Tehát hívő emberek, mi nem szoktunk keserűen irigykedni és szívódni. Hát ha már nagyon elhiszed magadnak ezt, akkor menj, olvassál vissza egy pár verssel. ahol azt mondja, hogy ez a nyelv bizony, ez dicséri az Istent, és beszól az embertársaknak. Ha keresed, hogy van-e ilyen forrásod, akkor keresgéld itt a szavaid szintjén, mert nincs olyan ember, ezt mondja az ige, nincs olyan ember, aki a szavakban nem vétkezik. Ezek szerint ebbe a kategóriába én is beleesek. Tehát Sanyi üzenetéhez ezt szerettem volna így ilyen kapcsolóként hozzátenni, hogy a nyomorúságunk és a bűneink és a közélet, tehát az egymás, a társasági élet, vagy az emberek között való élet problémáinak a 100%-át az okozza, hogy belül a szívben megelégedetlenség van, belül a szívben keserűség van, cívódás van, betöltetlenség van. Mivel amikor az első levegőt vettem életembe, abban a pillanatban ez már így volt, és így nőttem fel, nekem ez a valóságom. Én nekem soha nem mondta el senki, hogy ez így nincs rendben. Hogy azok, amiket én így hordozok magamba, vákumot, az gyári hiba. Tehát nem, ezt nem mondták el, hogy ez gyári hiba. És ezt az űrt, ezt a valamit, ami betöltetlen, erre keresünk töltelékeket az életünkben mindenféle módon. És a újjászületett hívőként is sajnos ezt nehezen tanuljuk, hogy ezt az űrt egyedül Krisztus tudja betölteni. Valóban, szó szerint, nem, ez nem egy ilyen elmélet, valóban ő tudja betölteni. És ha űr van bennem, akkor vagy oda megyek az Úrhoz, ahhoz viszont a bitóra kell mennem előtte. Ezzel az alázattal, amit itt Sanyi mondott, hogy Uram, tudom, hogy a probléma bennem van, taníts engem, töltsd be engem. Vagy ha ezt nem teszem, és nem bírok tartósan nyomás alatt élni, akkor elkezdek hazudni az igazság ellen. És amikor rád nézek, keresem a fogást rajtad, mert muszáj egyensúlyba kerülnöm. És ez nem gonoszság. Ne értsétek úgy, hogy úgy gondolok erre, mint elvetemült emberekre. Nem, ez a vérünk. Nekem akkor van igazam, ha neked nincs. Különösen egy vitás esetben, ugye? Vagy ha el kell dönteni, hogy melyikünk eszi meg a csokit, erre csak egy jó megoldás van, nem? És nem a felezésre gondoltam. Oké? Okay? Tehát ezek csak így példák. A Bibliának vannak ilyen lélegzetelejtő kijelentései, múltkor is egyet-kettőt előszedtünk. Most, hogy Sanyit hallgattam, itt született egy harmadik. Ez, hogy élj a valóságban. És a Biblia szerint a valóság Krisztus. Ez különös, ugye? A valóság Krisztus. Mit jelent ez? Hát a valóság Krisztus, ugye? A Krisztus éljek Krisztusban, a valóságban. Jó, tehát akkor ismerkedjek a gondolataival, olvassam a beszédeit, imádkozzak gondviselésért. Kinek mit jelent ez, hogy élj a valóságban, élj Krisztusban? Neked mit jelent az, hogy Krisztusban élsz? Vagy azt mondja neked valaki, sziasztok, hogy élj Krisztusban. Én azt hiszem, hogy az egész keresztény életünk erről szól, ennek a tanulásából, hogy mit jelent ez, hogy a valóság Krisztus és élj Krisztusban. Amit most én ide szeretnék egy kicsit csatolni, az ez, hogy a valóság az nem kintről jön befelé. A valóság nem az, hogy kintről kezdek megismerkedni dolgokkal. A valóság az, hogy a szívemben űr van, és a jó forráshoz megyek, és ezt az űrt valóban Isten tölti be, akkor tudok valamit a valóságról. És akkor tudok valamit Krisztusról. Számomra ezt jelenti a valóságban élni, hogy kizárólag a forrásra koncentrálok, kizárólag arra koncentrálok, hogy az Úrral járjak, vele legyek közösségbe, és elismerjem, hogy baj van, elismerjem, hogy űr van, és kérem Istent, hogy ő töltse be. Ebben az érdekes az, hogy soha nem volt más, hogy ez volt Isten terve örökre. Mindig is. Ez nekünk gond. Ugye Isten azt gondolta, hogy az embereknek ez jó lesz. Hogy van egy vákum a szívünkbe, amit ő majd betölt. Ez olyan, mint a szerelmes pár, ugye? Hogy jó lesz az majd nekünk, hogy szerelmesek vagyunk. Hát ha tudtuk volna előre, hogy milyen szerelmesnek lenni, hát lehet kétszer meggondoltuk volna bele, hogy belemegyünk el, mert a szerelemnél pusztítóbb dolog nincs a földön. Meg jobb sincs. Nem? Tehát ha voltál kétségbe esett, felfokozott, bizonytalan, és sorolhatnám tovább, a szerelembe az vagy. Még akkor is, mikor már tudod, hogy pályán vagy. Ez olyan, hogy oltódik egy tekintetben, vagy egy gyöngét szóban, vagy bármiben, és utána ahelyett, hogy megelégednél, újra fokozódik, és csak minél többet eszel belőle, egyre éhesebb vagy. Hát ez óriási kitolás. Pedig az emberek között azt kell mondjam, hogy az egyik legnépszerűbb dolog még ma is, nem? Ennek ellenére. De amikor Istenről van szó, hogy Isten ugyanilyen kapcsolatot akar velünk, mármint Isten azt akarja, hogy vákumosan teremtett, és ő szeretné, hogyha ez a kapcsolat egy ilyen zizgő, izgő, rezgő, örömteli, nem tudom, micsoda, erre mi azt mondjuk, hogy köszönjük, ez nekünk nem kell, mert ez bizonytalan. Sokkal inkább kellenek a saját erősségeim, és ezt inkább most azért beszélek róla, mert hívő emberként az egyik legnagyobb felismerésem volt az, hogy én gyűlölöm a bizonytalanságokat. Még Istennel kapcsolatban is. Mondd meg, mit csináljak, én engedelmes vagyok, ki lehet képezni, megtanulom, gyakorlom, visszamondom, próbálom alkalmazni, tudjam kiszámítani, mi lesz a következő percben, ha elbukok, bevallom, mindent megcsinálok, csak valami talajon hagyáljak. És hú, az ige azt mondja, hogy a talaj az kőszikla, szuper, azon úgy fogok állni, mint a cövek. És Isten olyan bizonytalan, hogy mint a szerelem. Sőt, a páromat időnként látom legalább, de az urat még látni se látom. Hát, én amit szeretnék ebbe az egészből így nagyon-nagyon aláhúzni, az, hogy a valóság Krisztus, és a valóság az egy kapcsolat. És bizony egy ilyen kapcsolat, ami olyan bizonytalan, és olyan biztos. Hogy jön ez az új világrendhez? Na, tehát a múltkori alkalommal beszéltünk az új teremtésről, meg ezekről a puzzle dolgokról. Hát én biztos voltam benne, hogy ma már lesznek hinduk, meg mindenféle dolgok, de nem lesznek ilyenek. Rájöttem, hogy én sokkal jobban szeretek Istenről beszélni, mint az új világrendről. Ezt férfiasan bevallom, ezt észrevettem. Túl az, hogy az is érdekel. Van az utolsó időknek, ennek a mai időnek egy jellegzetessége, amit csak így bedobok le. Elnevezhetjük ezt is egy puzzle elemnek. Ez egy olyan jelenség, amire talán nem számítottunk, sőt biztos, meg lehet, hogy ti se, és szeretném megfogalmazni. Két dolog eltűnőben van. Teljesen. Az egyik az a valós keresztény értékek. A valós keresztény értékek és a keresztény élet, mint valóság, amiről ideig beszélgettünk, ez eltűnőben van. Ez kivonulóban van a kereszténységből is, és kivonulóban van a világból is. Tehát ha valami el fog tűnni erről a földről, különösen, amikor a gyülekezet elmegy, az ez. A kereszténység, a keresztény érték és a keresztény élet. Ez így kivonulóban van. És van egy nagyon érdekes dolog, ami megint eltűnőben van, ez pedig az ateizmus. Ha belegondoltok abba, hogy az elmúlt 300 év olyan bombabiztos alapokon állt, és az alapnak a neve, az gyakorlatilag ez volt, hogy Isten tagadás, Isten nélküliség, ateizmus, vallásos materializmus, vagy vallásosan ragaszkodunk ahhoz a megközelítéshez, hogy nincs Isten, mert csak rossz tapasztalatunk volt róla. Ez olyan, mintha 7 nőben csalódtam, akkor nincs szerelem. Nekem valaki azt mondta, nem olyan rég, házasság, nincs is jó házasság, egy se ezen a földön. Szerelem, egy nőbe megbízni? Hát mondom, inkább, mint egy fiúba. Tehát attól, hogy valami nekem nem jött be, ettől mit csinálok? Azt mondom, hogy az nincs. Ugye? Na, az ateizmus az egy ilyen állatfajta, az a tagadásnak a vallása. Tehát az ateizmus az nem egy meggyőződéses valami, hanem az egy tagadó valami. Tehát egy ellensúlyozó valami. Nem egészséges. Szoktam ezt többször mondani, most is egy mondat erejéig. A tudománynak miért probléma az, hogyha bizonyítani lehetne, hogy van Isten? Hát, tök jó lenne, nem? De a tudománynak egyáltalán nem jó, és a tudomány egyáltalán nem kutat ebbe az irányba. Tehát maradjunk abban, hogy az ateizmus az egy vallás. Jó? Az egy megközelítés. Tehát eltűnőben a kereszténység, és eltűnőben az ateizmus. Miért van eltűnőben az ateizmus? Azért, mert amit több ezer évig okultnak hívtak, és minden ember tudta azt, hogy okult, és minden embernek nem volt kérdéses az, hogy ez a dolog okult, és hogy kik állnak mögötte, az a mai időben a New Age jóvoltából és sok minden más szellemi áramlat jóvoltából olyan teret öltött, hogy egyszerűen nem tud kitérni előle a tudomány. És elkezdték az okkultat tudományos módszerekkel bizonyítani. Ez azt jelenti, hogy a tudomány kivételt tett, ugye átlépett a kereszténység bizonyítása témakörén, sose foglalkozott vele, és elkezdett foglalkozni az okkultnak a bizonyításával. Tehát például az egész ezotéria, egy csomó minden, ezek a parapszichológiai dolgok, parajelenségek, természetfeletti jelenségek, ezerrel próbálják tudományos módszerekkel ezeket bizonyítani. És bizony vannak ebben sikereik. Tehát a természetfelettinek van egy olyan része, amit mindenki természetfelettinek tart, de valójában sosem volt az, tehát egy módon nem volt hiper természetfeletti, hanem csak egy olyan terület volt, amit nem ismertünk, ilyen az elmének a rejtett tartalékai, az elmének a lélek rejtett, erről is beszéltünk már régebben, és ezeket most elkezdik tudományosan bizonyítani. Ha tudományosan bizonyíthatóak lesznek tételek ezekből a dologból, akkor az okkult gyakorlatilag bejön a mostani ateizmus helyére. És amit én látok, vagy amit így gondolok erről az egészről, az az, hogy minél inkább teret kap ez a fajta bizonyítás, annál inkább kiszorulóban lesz az ateizmus, és annál inkább szintén New Age és egyéb jóvoltából újra létrejön egy ilyen istenes világ. Tehát mindenkinek lesz valami. Ha ma beszélgetsz egy egyetemistával, és azt mondod, hogy mit szólsz hozzá, hogyha azt mondom, hogy te vagy a te saját istened, ugye? Tehát, hogy nem hiszel senkibe, de te vagy az istened, akkor azt mondja az egyetemista, oké. Nem mond rá semmit, ugye? Ezelőtt 30 évvel egy ilyet föltettél volna, hát én nem vagyok Isten, hát nem is gondolom magamról, hogy én Isten lennék. Ma már az agymosás következtében, meg annyit hallott, simán ez belefér a képbe, hogy emberek elkezdenek ilyen furcsa módon gondolkodni magukról. Túl az, hogy nem imádkoznak, nem áldoznak föl macskákat, meg nem tudom, micsodákat, de ez az istenesdi dolog, ez kezd újra bejönni. Ezt azért szerettem volna egy ide tenni, hogy ez egy olyan folyamat, egy olyan irányultság, ami szerintem tény. Tehát eltűnőben a kereszténység, és eltűnőben van az ateizmus, és helyette óriási teret kezd hódítani az okkult. Mondok egy konkrét példát, és aztán ugrunk a témában. Biztos hallottatok ilyenekről, hogy az okkult azt állítja, hogy az akarat átvitelnek és a természetfeletti kommunikációnak vannak ilyen nagyon nagy gurui. Ez azt jelenti, hogy Budapesten ül egy fickó, meditál, és kommunikál a cimborájával, aki New Yorkban ül. És bizonyíthatóan cserélik egymással a gondolataikat. Mi erre, és ugye a klasszikus kereszténység azt mondta, hogy hú, ez démoni, csalás, átverés, nem tudom, hogy micsoda, mindenfélét mondunk rá. És vegyük azt, hogy mondjuk a tudomány bebizonyítja, hogy létezik egy olyan nagy hullám, ami egy másodperc alatt 19-szer szaladja körbe a Földet. Van rá egy műszer, meg lehet mérni, és ha egy hullám hosszon vagyunk, akkor tudunk így kommunikálni ilyen távolságokban is. Mert ugye egyébként a rádiótechnikában, meg minden ilyen kommunikációs technikában vannak, léteznek ilyen hullámok, amiknek nem jelent problémát pár száz, vagy pár ezer, vagy akár 10 000 kilométer. Tehát ha a tudomány be tudja bizonyítani, hogy ez a képesség természetes, ez egy természetes dolog, és ez egy fizikai jelenség, abban a pillanatban ez az akarat átvitel beérkezik a normális szférába, és minden ember kedvére gyakorolhatja, túl azon, hogy mi valljuk és hisszük, hogy ez egy olyan terület, amit Isten letiltott, és ahol a démonok rendkívül jól érzik magukat a megtévesztés helyén. Na, ilyesmikre gondolok. Jó? És ez csak egy, tehát nagyon sok ilyen van. Egy mondat erejéig csak azoknak, akik esetleg azt gondolom, hogy nem is közöttetek, talán így a hallgatók közül, hogy a mi feladatunk itt, vagy az én feladatom, amit így érzek, az az, hogy ebben az egész új világrend kérdésben és jövő kérdésben, hogy mondjunk olyanokat, adjunk olyan segítséget, ami neked segít eligazodni ezekben az időkben. Ez az egy célunk van és egy feladatunk. Az előző pontban, ahol azt mondtam, hogy keverednek a dolgok, gondoltam egy kicsit arra is, hogy rengeteg ilyen ezoterikus, meg mindenféle mozgalom van, ami beépítette a rendszerébe a Bibliát. Úgy Jézusoznak az emberek és a különböző okkult szervezetek, meg emberek, hogy jobban, mint mi. A Biblia az egy ilyen kis fogaskerékké válik ebben a gépezetben. És a kereszténység is egy kis fogaskerékké válik ebben a gépezetben. És az új világrendben és a kereszténységnek a szerepe, az a szerepe a nagy kereszténységnek, hogy megmutassa a világnak, hogy mit jelent a szeretet. Ennek a csúcsünnepe a karácsony, a szeretet ünnepe. A kereszténység szerepe a sok más vallás között, ezen a földön, az új világrendben az, hogy megmutassa, hogy milyen a szeretet. Ez jó hangzik, nem? Nem, mert ez nem több, mint egy fogaskerék. Ez egy nagy rendszernek a része, ahol Istennek, Krisztusnak, nekünk, a hívőknek nincs több szerepünk, mint az, hogy kicsit, ha szeretetről kell beszélni, akkor még minket kérdeznek. Ha elvekről kell beszélni, és gerincről, akkor majd a buddhistákat kérdezik. És akkor folytathatnám a sort. Oké, tehát van egy nagyon-nagyon világos üzenetünk nekünk is, és a Bibliának, az, hogy a Biblia Istene teljesen kizárja ezt a fajta gondolkodást. Biblia Jézus Krisztusban gondolkodik, abban a Jézus Krisztusban, aki a Bibliában van, és se hozzáadni, se elvenni nem lehet belőle. Nem azért, mert vallásosak vagyunk, nem azért, mert bárkit riogatni akarunk azzal, hogy ha a Bibliához hozzáad, vagy elvesz belőle, akkor ilyen-olyan büntetésbe lesz része, hanem egyszerűen azért, mert hazugság. A Biblia Istene olyan világosan kijelentette magát ebben a kérdésben, és elmondta a véleményét, hogy ez világosabb, mint a nap. Tehát nem lehet keverni ezt a kettőt. Tehát ha te azzal bajlódsz, hogy ezt a kettőt megpróbáld összegyúrni, akkor zsákutcában vagy. Nem lehet. Nem lehet, és sokkal jobb, hogyha nem csinálod. Tehát vagy Biblia, vagy valami más. Ugye erre van egy jó ószövetségi ige, azt hiszem Illés mondja, hogy ha baálok az Istenek, akkor imádjátok őt. Ha megszabadít téged, ha rendbe teszi az ilyen, imád őt, de ne csináld, hogy a kettőt együtt. Jó, tehát ez most csak így egy közéjékel dolog. Tehát ha az, amit én mondok most, és erősít téged az ezotériába, akkor tudd, hogy félreértettél. Nem. Tehát két teljesen különböző dologról van szó. Ennyi konkrétumot sikerült összeszednem új világrendügyben. Innentől visszatérünk Istenhez, ha nem zavart titeket, majd legközelebb folytatjuk. A hogyan tudsz megállni ebben az időben, ezt írtam föl magamnak így kiindulási kérdésnek. Múltkor elkezdtünk beszélni róla, és illetve Sanyinak az egész szolgálata erről szól. A legnagyobb segítség a jelenedben és a jövődben az nem az, hogyha feltétlenül minden egyes várható elemet, akár az új világrend kérdésében letanítunk, megmagyarázunk, szádbarágunk, hogyha majd ez lesz, vagy ez történik, akkor ezt csináld. Nem biztos, hogy ez az előrevívő. Az a előrevívő, hogyha valóban tudod, hogy mit jelent ez az ige, hogy mit jelent ez az ige, hogy a valóság Krisztus. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy kicsoda Krisztus, tudjuk azt, hogy mi az élet, tudjuk azt, hogy mi az elhívásunk, legyünk tisztában a forrásainkkal, és tudjuk azt, hogy hogyan tudunk a bűn ellen küzdeni. Tehát, ha megtanítanak bennünket élni, akkor tudunk igazából majd a kihívásokkal szembenézni. Nem feltétlen az visz előre, hogy minden kihívást egyszerűen elmagyarázunk, hanem sokkal inkább ez. Ma szeretnék egy kicsit még így a forrásokra erről beszélni, és ezen az alapon majd Ernő és a Peti fognak tanítani, a Peti a szientológiáról, és a Ernő pedig az új pogányságról. Ennek az alapját szeretném itt lerakni, úgyhogy valószínű, hogy a következő alkalommal megbeszélem veletek, hogy mikor. Na, a lényeg, hogy lesz egy-egy előadás szientológiáról és az új pogányságról. Ennek az alapjait én most szeretném itt lerakni. Tudtátok, hogy tele van a Biblia olyan igékkel, ami rendkívül módon bizonyítja azokat a dolgokat, amikről múltkor beszéltem meg, amiről itt folyamatosan beszélünk. összeírtam egy párat, és amikor elkezdtem összeírni, akkor vettem észre, hogy milyen sok van belőle. Azt mondja Jézus János 12.24-ben, bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életet tartja meg azt. Aztán János 10.17, lesz sok, azoknak csak a címét mondom, ha érdekeltiteket, bátorítok be, olvassátok el otthon, nagyon építő. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki nem veszi azt el tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Van hatalmam letenni, és van hatalmam felvenni. Mert ezt a parancsolatot vettem az Atyától. Máté 16.26. Mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, de az ő lelkében kárt fal? Aztán van egy ige, ami ezeket támasztja, János 15.5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. János 10.37. Az Atya én bennem van, én pedig ő benne. És a beszédeket, amiket mondtam, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi azokat. Azt gondolom, hogy most így hirtelen elég is így az igékből. Majd elolvassátok. Jézus itt egy nagyon különleges dolgot fogalmaz meg, pedig ő Isten fia volt, bűn nélküli ember, aki egyben Isten, de ezekből az igékből végig azt mondja nekünk, hogy ő sem engedhette meg magának azt a luxust, hogy nem tartja tiszteletben ezt a forráskérdést. Ő 100%-ban egész életében hiba nélkül mindig az Atyából merített mindent. Életet, gondolatokat, amiket kimondott, mondja egy más helyen az igen, nem is mondott olyat, amit nem az Atyától látott. Itt azt mondja, hogy nem is cselekedett soha olyat, amit nem az Atya cselekedett. Ez kicsit olyan, mint amikor, tényleg csak egy kicsit olyan, mint amikor Pál azt mondja, hogy élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. Vagy azt mondja Pál, hogy onnantól fogva azonnal többet nem tanácskoztam a testtel és a vérrel. Úgy tűnik, hogy a forrás kérdése, az, hogy honnan merítünk, ez élethalál kérdés. És a múltkori alkalommal arról beszéltem, hogy igazából az életünk nagy félreértése, és Sanyi ma erről sokat beszélt, az az, hogyha egy rossz rendszerben élek, egy rossz rendszert építek, ha egyáltalán egy rendszert építek a sajátomért. És gondolkodtam múltkor, hogy ezen, hogy ez mennyire érthető, amiket itt mondok erről, mert ezek ilyen nagyon mély dolgok, nem? Tehát amikor így a szív legmélyéről próbálunk kommunikálni vagy beszélni, nem is biztos, hogy értem. Nem is biztos, hogy tudom alkalmazni. Nem is biztos, hogy így működik a dolog. Nem is baj, hogyha ezt így nem értjük, mert én se értem, persze, valamit értek belőle, de az igazi mélységeit nem. De egy dolog, amire én itt szeretném irányítani a figyelmet, az a belső. Az az Istennel való kapcsolat. Az ez a valami, amit a Sanyiban mondott, hogy ne jelentsen problémát, ne jelentsen tragédiát azt mondani Isten előtt, hogy Uram, rendben van az, hogy eleve nekem nem lehet igazam. Ezek ostoba gondolatok, mert azt hisszük, hogy az, hogy nekem nincs igazam, az valami tragédia. Egyáltalán nem tragédia. Isten úgy tervezte ezt a dolgot, hogy egy kapcsolatban éljünk. Hogy ő elégítsen meg. És ez legyen az én, így mondom, igazságom. És az, hogy nekem nincs igazam, az nem a bűneim következménye, hanem az a helyzetem. Ez így van rendben. Azért nincsen igazam, mert Isten ennél egy sokkal magasabb rendűt, egy sokkal nagyobbat akar nekem adni. Az ő igazságát. És ezt próbálom egy kicsit így jobban kifejteni, hogy mit jelent ez. Amikor Jézus letette az életét, és azt mondta, hogy semmit nem cselekszem én, vagy itt azt mondja, hogy ha nem hal meg a gabonamag, ő azt mutatta be, hogy ha én azt akarom, hogy az életemben Isten dicsőüljön meg, ha azt akarom, hogy az én életemben Krisztus dicsőjön meg, ha azt akarom, hogy olyan cselekedeteim legyenek, ami tőle vannak, arra egyetlen módszer van, az, hogyha meghalok. Hogyha fölveszem a keresztem, félreállok az útból, és valóban hagyom, hogy Isten munkálódjon bennem. És ez nem egy halálbüntetés, ez egy megtiszteltetés, hogy ezt megtehetjük. Hogy lehetünk olyan edények Isten kezében, amiben tényleg olyan tartalmat tölt, ami, ahogy mondtam múltkor, és nincs köszönő viszonyban sem a legnemesebb emberi cselekedettel. Érthető volt ez így? Nem nagyon? Jó, majd Isten tanít róla jobban. Én nem tudtam ezt ennél jobban kifejezni. Van egy dolog, ami megint csak így mellbevágott, hasonlóan a Jakab 3.14-hez. Azt mondja Jézus, hogy azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki nem veszi el én tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Mert ezt a parancsolatot vettem az Atyától. Egész keresztény életemben úgy gondolkodtam, hogy Jézus azért halt meg a kereszten, mert elkerülhetetlenül megfeszítettük mi. Így summázva. Ugye tanultunk arról, vagy tudjuk azt, hogy a sátán teljes serege támadás alá vette Krisztust, és a kereszt halál az valami ilyen méretű gigatragédia volt, amiben részt vett a teljes teremtett világ. És ez az ige egy kicsit mást mond erről. Tehát nyilván ez így igaz marad, de ez egy ilyen különös valami, nem? Hogy Jézus azt mondja, hogy neki megvolt, hatalmában volt az, hogy megtartsa az életét, hatalmában volt letenni az életét, és hatalmában volt újra felvenni azt. És aztán vannak itt ezek az igék, amiket így olvastam, vagy talán nem is olvastam föl, most nem töltöm az időt az, hogy keresgéljem, de sokat beszél róla Jézus, hogy az Atya én bennem van, én ő benne vagyok. És egységben vagyunk, és szeretetben vagyunk. De Jézusnak, amíg itt a Földön járt, az ereje abban volt, hogy ő az Atyában volt, az Atya ő benne, és a benne levő Atya cselekedett általa. És ez az ige nekem azt mondja, hogy Jézus pontosan ezt mutatta meg, hogy letette az életét azért, hogy az Atya élete tudjon megdicsőülni benne. És ez volt a feltámadásnak a lényege. És azért akarok erre egy picit beszélni, vagy azért akarom így a figyelmetekbe ajánlani, mert amikor azt mondja az ige, hogy aki szereti a maga életét, elveszti, aki gyűlöli, az megnyeri, vagy ha a gabona meg nem hal, akkor nem terem sok gyümölcsöt. Ez nem hadüzenet. Ez nem hadüzenet. Ez az evangélium. Hogyha nem teszed le az életedet, a tiedet, ha nem állsz félre, ha nem állsz be ebbe a szerelmes pár alázatba, ha nem helyes módon viszonyulsz Istenhez, akkor egyszerűen nem tud ez az élet nyilvánvalóvá lenni. Nem tud. Szokták mondani, hogy két dudás nem fér meg egy csárdába. Két élet meg végképp. Vagy én, vagy ő. Nincs választás. És ez persze nekünk fájdalmas, mert azt hiszük, hogy azzal, hogy főbelülnek, ezzel nagyot veszt a társadalom. Pedig csak fáj. De ami helyette jön, az nem semmi. Gondoltam most egy pillanatra Ábrahámra, ugye, hogy mit dolgozott Isten Ábrahámon, hogy higgyen. Mit dolgozott rajta? Az egész élete erről szólt. És aztán egyszer véletlen megadta magát, és egész Izrael belőle származik. Jézus Krisztus belőle származik. Az egész gyülekezet belőle származik. Ábrahámból. Volt egy rossz pillanata, amikor letette az életét, ugye, kinyitotta az ajtót, és Isten bejött. És Ábrahám, amikor ül majd a mennybe, és így nézi a megszámlálhatatlan sokasságot, akkor így a kétharmadára azt mondja, hogy a vérem. Ugye? Rokon. Ez lehet nektek nem mondani olyan sokat, de nekem sokat mondana, hogy micsoda, tehát Micsoda áldás az, csak az, hogy az én utódom a messiás, tesz szerint. Na, de aztán ott van egész Izrael, ugye? És a messiásban az egész pogányvilág. És mi volt ennek az ára? Mi volt ennek az ára? Mit kért cserébe Isten? Semmit. Az, hogy adja már meg magát egy pillanatra, csak egy pillanatra. És amit én itt most itt szeretnék tényleg így fölemelni, és a Sanyi tanítása mellé így erősítésként oda tenni, az ez, hogy az, hogy mi kikerüljünk a képből, ez a legjobb dolog, ami történhet ezzel a világgal. Mert ha én kikerülök a képből, akkor bekerül Isten. És amikor Isten bekerül, akkor ilyesmiket csinál. A múltkori alkalommal beszéltem arról, hogy a mennyben nem kimondottan érdekel senkit a te teljesítményed. Se a jó, se a rossz. És ennek ez az egyik oka. Ennek ez az egyik oka, hogy a menny nem az a hely, ahol arról emlékezünk, hogy nekem mik voltak a jó és a rossz pillanataim, hanem a menny az a hely, ahol Krisztusról emlékezünk. És minden pillanat, minden kör, minden kanyar, minden egyiptomi út, amit ugye Ábrahám megtett, minden cikcak, az egyiptomi szolgáló, Izmael, ezek csak körök. Ezek csak körök. És a tapasztalatunkban, igazából a tapasztalatunkban nem mindegy, hogy élünk. Mert az üdvösségünk az rendben van ebből a szempontból. Nem üdvösség kérdés. Hiszel Jézus Krisztusban, ő benne vagy, ő él benne, te élsz ő benne, örök életed van. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy 15 év múlva hol fogsz tartani. És hogy megtapasztalod-e ezt a kapcsolatot, ezt a szerelmes kapcsolatot Istennel. Betölti-e a szívedet, betöltött szívvel élsz-e? Megelégedette. Elmondhatod-e azt, hogy igen, én ismerem az Urat. Ez ami egyáltalán nem mindegy. És miközben az ördög, és ez az üzenetnek az egyik aláhúzott mondata, miközben az ördög el akar téged újjászületett embert hitetni azzal, hogy ez a kérdés, ez egy erkölcsi kérdés, és ez egy üdvösség kérdés, valójában ez nem, és ezért ragaszkodunk hozzá ennyire az énemhez, mert úgy érzem, hogy olyat vesznek el tőlem, amit ha elvesznek, nem marad semmim. És nem mondja el ez a gazember, hogy azért fűz arra, hogy szorítsam a tenyerembe, mert ha véletlen kinyitom és elengedem, akkor Isten olyat tesz benne, hogy eláll a lélegzetem. És nekem az én életemben nagyon sok változás, nagy változást hozott be az, amikor ezt megértettem. A lehető legjobb dolog, ami történhet velem, az az, hogyha kikerülök a képből. Ha készülünk a jövőre, ugye ez volt a kérdésem, hogy az egyik, hogy kerül ez ide, a másik az, hogy miért jó ez neked. Azt, hogyha tudjuk, mi az élet, tudjuk azt, hogy kik vagyunk, tudjuk azt, hogy Isten mire hívott el, tudjuk azt, hogy a fókuszunkba ennek a kapcsolatnak kell lenni. Ha tudom, hogy mit várok magamtól, mit várok Istentől ma, holnap után, akkor teljesen mindegy, hogy mit hoz az élet, teljesen mindegy, hogy mit hoz a megváltozott világ, biztosan el fogok tudni vele bánni. És múltkor beszéltünk a puzzle-ről. Én annyira szeretem ezt Istenbe, és annyira ámulatba ejt, hogy minél rosszabb a helyzet, minél nagyobb a gáz, minél nagyobb az ördög hatalma, minél nagyobb átláthatatlanság van ebben a világban, minél inkább az látszik, hogy az ördög győzedelemre viszi az ügyét, Isten annál zseniálisabb módon építi a saját dolgát. Volt itt nem régen szó róla, hogy amikor Jézus meghalt, mindenki azt hitte, hogy elveszett az egész ügy. És a legnagyobb győzelem ebben volt. És minél inkább bonyolódik a világ, és minél inkább nehezednek a körülmények, annál inkább látom és látni fogjuk azt, hogy Isten szemrebben és nélkül építi a gyülekezetet. És építi Krisztus testét ebben a katymaszban. És azt gondolom, hogy a helyes fókusz az, hogyha tudjuk, hogy a szívünket, a benne levő hiányokatnak a betöltését kitől várjuk. Ha tudjuk azt, hogy az elkövetkezendő időben, ami előttünk áll, és egyikünk sem tudja, hogy mi az, a legbölcsebbek akkor vagyunk, ha nem azzal törődünk, hogy mit fog hozni a holnap vagy a holnap után, persze egy módon bölcsnek kell lenni, hanem azzal, hogyha ezt tudjuk, és tényleg az van, hogy megijedtünk a farkastól, akkor fussunk a cukorkához. Tehát ha tényleg megijedtél, ha tényleg valóság ez, amiről beszélünk, ha tényleg úgy gondolt, hogy ez reális, akkor ez a válasz legyen rá, hogy húzódjunk közelebb az Úrhoz. Mert ha valami megtart, és hogyha valami fölépít, ha valami elkészít erre az időre, az ez. Sokat gondolkodtam, hogy mondjuk egy rejkisnek, vagy mondjuk egy energiaátvívősnek, vagy tök mindegy, melyiket választom ki, mivel tudnék a legjobban segíteni. Azzal, hogyha levezetném neki ezt az egész rendszert, amiket itt végig elmondtam, ha levezetném, hogy hol született a vallása, hogy keletkezett az egész gondolkodás, ha bebizonyítanám neki, hogy amiben van, az egy zsákutca, ezzel segítenék többet, vagy azzal, hogyha elmondom az evangéliumot. És különös, hogy Isten azt mondja, hogy Isten ereje az az evangélium. Hát ez nekem vadonatúj volt, hogy őszinte legyek. Hosszú-hosszú keresztény évek teltek el, mire megértettem, hogy mit jelent ez az egy mondat, és ebben nagyon sokat segített ez a gyülekezet. Hogy Isten ereje az az evangélium. És nem az egyetemi szintű vita délután. De mellette viszont bölcsnek kell lenni. Nem lehet lehazudni azt, hogy nincs a környezetünkben semmi probléma, nincsen változás, nincsen óriási változás. És ezt az egyensúlyt próbáltuk itt az előadás sorozatát megtartani, hogy egyrészt a fókuszunkat ne vegyük le Istentől, de másrészt meg ne legyünk ostobák. Úgyhogy én azt akartam, ilyenkor szokták mondani mások, hogy ha akarsz valamit, mondjad, és ne azt mondd, hogy mit akartál. Ez egy bölcs dolog, ugye? Még egy példa, és ezzel be is zárom. A Biblia sokat beszél Jézusról úgy, mint az oroszlánról. Emlékeztek rá, ugye? Dávid nemzetségéből való oroszlán, még a mennyben is ott van az oroszlán. Én nagyon nagy állatbarát vagyok, kicsi korom óta, és nagyon csíptem tini korom végéig megtérésemig az oroszlán. Most is óriási tisztelettel adózok neki, meg szoktam nézni ilyen típusú filmeket, de ahogy öregszem, egyre kevésbé élvezem azt a részt, amikor letépi a bika fejét, meg tehát vannak benne ilyen, ugye az oroszlán ilyen nem étterembe jár enni. Azt mondjuk, hogy ez is egy jó hasonlat, nem? Hogy az állatok királya az fölvállalja, hogy leharapja a bika fejét, mi ettől írtozunk, mi meg elmegyünk az étterembe, és megesszük a levágott bika fejét a tányérba. Kulturáltan, és úgy érezzük, hogy rendben vagyunk. Nem, semmi problémám a húsevésen, hogy félreértsetek, csak hirtelen ez felvillant ez a kép. Na, szóval az oroszlán. Állatok királya, és tényleg méltó a nevéhez, nem kispályás az oroszlán, sem egyedül, sem csapatban. Nagyon sokat szoktam figyelni, hogy mit csinálnak, és rengeteget tanultam tőlük. Mióta gyerekem van, azóta különösen tanulok az oroszlánoktól. Tessék? Igen, és ugye az oroszlánnak van két olyan tulajdonság, ami tanításra is méltó. Az egyikről nem fogok sokat beszélni, a másikről picit fogok. Az egyik az, amikor tanítja a gyerekeit vadászni. Az oroszlán elmegy, fog egy jóképű gazellát, megfogja a nyakánál fogva, hazaviszi, és csak egy akkorkát roppant rajta, hogy gazellának ne legyen kedve sem lehetősége arra, hogy teljesen elmeneküljön, és odaadja a gyerekeinek. Tehát elroppantja a lényegét, amitől meg tudna menekülni, és aztán odaadja a gyerekeinek, hogy a gyerekek tanuljanak vadászni. Nekünk hívő emberekként Isten így adja a lehetőségeket, így adja a konfliktusokat, így adja a kísértéseket, azokat a kísértéseket, amikben nem a kívánságunk miatt mentünk bele, hanem amiket inkább így mondom, próbákat. Hogy Isten előtte megroppantja a nyakát ennek a helyzetnek, és aztán téged beleenged, és ezt tudjad, és ez egy nagyon fontos bátorítás, hogy tudjad, hogy amikor próba van az életedben, az nem lehet Isten tudta nélkül. De azt is tudjad, hogy nincs gerince a próbának. Mert a lényegi részével Isten elbánt. És ha nekem mondjuk Góliáttal úgy kellene küzdenem, hogy tudnám, hogy előtte kioperálták a gerinc szakaszából egy 20 centis darabot, És az, hogy így áll, mint a szöveg, az csak a páncélzatának köszönhető, mert azt tartja össze, hogy ne törjön ketté, akkor lehet, hogy nagy bátorsággal állnék ki vele, és azt mondanám neki, hogy csinálj így. Ugye? Ha próba van az életedben, akkor tudja ezt, hogy Isten azért engedett oda, mert gondoskodott arról, hogy el tudj vele bánni, és megerősödj ebben a próbában. És a legnehezebb próba, a legnehezebb próba is nem több, mint egy jól irányzott vakcina gyengített vírusokkal. Persze különbséget kell tudni abban, hogy kísértésbe megyek, mert a saját kívánságaim belevittek, vagy pedig Isten adott egy próbát. A próbákban általában úgy csöppenünk, hogy fogalmunk nincs, hogy keveredtünk oda, csak úgy egyszerűen történt. Nem úgy, hogy én fölkészültem rá egy hétig, és utána belemásztam a próbába. Tehát az oroszlánnak ez a rövidebbik vetülete, és van egy másik vetülete, hogy az oroszlán az úgy oldja meg a konfliktusait, hogy és ebben a hím oroszlán az a példa, ugye a nőstény oroszlánok csapatban vadásznak. Tehát ha egy oroszlán nem bír el az ellenséggel, akkor összeállnak csapatba, és elképesztő módon levadásszák. A hím oroszlán viszont nem csinál ilyet. Tehát egy kifejlett hím oroszlán, aminek családja van, az nem csinál ilyet, az nem falkázik. Általában az asszonyok szolgálják ki. Ez az első, de ha véletlen nem tennék, akkor föláll, oda megy, kinézi magának a prédát, és egyszerűen megfogja. Azt hiszem, talán az elefánt, vagy az ilyen méretű állatok az, amivel nem nagyon bír, de nem is szereti, de az összes többi kisebb vaddal, ami ennél kisebb, egyedül el tud egy hím oroszlán bánni. És én úgy nőttem föl, hogy az oroszlán egy kicsit ilyen példaképem lett volna, ha ilyen tudatosan nőttem volna föl, de vegyük azt, hogy a férfiaknak, vagy az erőre vágyó embereknek az oroszlán az egy példakép, ugye? Nagyon jól csinálja, nagyon erős Istentől, még Jézust is az oroszlánhoz hasonlítja. Tehát oda megy az ellenséghez, megfogja és átharapja a nyakát, ugye? Fú, de jó lenne oroszlánnak lenni. Na, és mit mond itt Jézus? Azt mondja, hogy azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. Fú, de különleges oroszlán ez. Ugye volt egy óriási háború, ott a kereszten, és olyan sokat gondolkodtam már ezen, hogy mi folytott valójában. Mi folytott valójában. Hogyan győzte le Krisztus az ördögöt? Mit jelent az, hogy a fejére taposott? Mit jelent az, hogy menny és föld fölött nyilvánvalóvá vált, hogy legyőzte a Dávid oroszlánja az ördögöt? Nekem olyan jól esett volna, az derül ki, hogy az volt ott, hogy a hím oroszlán, a hatalmas, a legnagyobb, a legerősebb odament, és elharapta a nyakát. De ez a János 10:17, ez nem ezt mondja. Van egy különleges tanítása ennek, az pedig az, hogy Jézus úgy győzött, hogy odaadta az életét. Úgy győzött, hogy letette az életét, és hagyta, hogy elpusztítsa a kígyó. Azért, hogy az a másik élet, az Atya élete, az fel tudjon támadni. Jézus letette az életét azért, hogy odaadta az életét. Tehát mondhatnám így is, hogy odament a hím oroszlán, és hagyta, hogy belemarjon a kígyó. És azért tette ezt, hogy neked meg nekem ne ilyen gerinces góliátokkal kelljen elbánni. És azért, hogy amikor te egy problémával találod magad szembe, és keresed a megoldást rá, és ez életkérdése, forrás kérdése, akkor legyen mihez nyúlnod. Hogy ott lehessen benned az ő élete. És azért, hogy megtanuljunk jól küzdeni az ördög ellen. És az ördög ellen nem úgy lehet küzdeni, hogy felspécizzük magunkat, felturbozzuk magunkat, kiképezzük magunkat, oda megyünk, és elharapjuk a nyakát. A kísértések ellen se így lehet küzdeni, hanem úgy, hogy eleve megadom magam. Hogy leteszem az életem, és hagyom, hogy Krisztus élete munkálkodjon bennem. Ez a győzelmem, ez jelenti a kereszt. Ez azt jelenti, hogy jön egy kísértés, és tartsam oda magam, és nyírjon ki, ha akar. Nem, ez nem ezt jelenti. Ne legyek agresszív a gonoszszal, de legyél. ne legyek céltudatos, ne legyek radikális ezekben a kérdésekben, dehogy nem legyen. De ha a forrásaid nincsenek rendben, akkor esélytelen vagy. Esélytelen vagy. Mert semmi más nem fog megtartani, csak a benned levő élet. Semmi más nem fog megtartani. Én azt gondolom, hogy nem feladatom azt, hogy ezt mélyebben magyarázzam, mert azt megtanultam, hogy amit Isten szelleme kijelent valakinek, az kijelentés. Ezt senkinek nem tudja az ember a másiknak átadni, és nem is ez a cél. Az a cél, hogy gondolkodjatok ezeken a kérdéseken, és azon, hogy igazából akkor vagyok ütőképes katona, akkor vagyok profi komandós, hogyha tudom, hogy tudom, hogy hogyan küzdjek önmagam ellen, és hogyan küzdjek a világ ellen. És a Biblia erre egy annyira rövid és egyszerű választ ad. Hát úgy, hogy hallj meg. Vedd fel a kereszted, és higgy abban, hogy Isten gondoskodik. Ahogy Sanyi mondja, ne vitatkozz Istennel, hanem légy alázatos. Ez a tanítás, ez az irányultság, ez a fókuszodat arra emeli, hogy Isten mit tesz. Isten mit tett, Isten mit tesz, és Isten most mit cselekszik. Ha arról beszélnénk, hogyan lehetne jól kiképezni, az a te forrásaidról beszélne. És én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb ez a típusú megközelítés és ez a típusú orientáltság. Én azért szeretem az eredményes élettalálkozókat többek között, mert Sanyi az esetek zömében erről beszél, hogy a gyakorlatban hogyan tudod ezt a dolgot megvalósítani. És erre neki nagyon nagy ajándéka van, hogy ezt ne ilyen elméleti síkon, ne ilyen körülményesen és ne ilyen furcsán fogalmazza meg, hanem sokkal világosabban. De ha az, amit elmondtam, erősíti azt a tanítást, amit te tanítasz, és hozzád a ti életetekhez valamit, akkor megérte. Jó, tehát mára ennyit akartam mondani. Az igéket, amiket elmondtam, azokat föltesszük a Neobiz honlapra, jó, így kigyűjtöm. Hogyha esetleg valaki nem tudta fölírni, vagy még lehet, hogy találok egyet-kettőt hozzá, akkor ott megtaláljátok majd kigyűjtve, és akkor olvasgassátok el. Van-e valamilyen kérdésetek, vagy valami hozzászólás bárkinek? Honnan tudom, hogy kísértés vagy próba? Erre azt gondolom, a Bibliának mások a fogalmai, mint nekünk. Nekünk a kísértés az az, ami megpróbálja a korlátaimat. Tehát így belém nyúl valami, megpróbálja a korlátaimat. Ez a kísértés. Tehát szeretem az édességet, és elmenni egy cukrászda előtt, na az kísértés. Próba az az, hogy föl tudok-e 17-szer szaladni a Gellért hegyre, vagy nem. Na ez próba. A Bibliának erről más fogalmai vannak. A Biblia szerint, tehát amikor a Biblia tanít, akkor ő a kísértésről úgy beszél, hogy a kísértés az egy olyan valami, ami a tulajdon kívánságaink miatt következik be. Tehát az, hogy a kívánság bűnt szül, és belemegyek, ebből lesz egy olyan helyzet, amiben én ebbe belemegyek, a saját kívánságaim miatt. Nyilván az ördög áll mögötte, de alapvetően a fókuszt a Biblia oda teszi, hogy ott már kiléptem ebből a kapcsolatból, és engedek a kísértésnek, ugye, és a kívánság, valamilyen kívánságomnak utána eredek. Tehát nem működik a kereszt, nem működik az önfegyelmezés, nem működik semmi, hanem egyszerűen megyek a dolog után. Ez a kísértés a Biblia szempontjából. A próba az pedig az a hely, amit Isten azért rendezett, ahogy Sanyi mondta, hogy a nyelveddel kapcsolatban, vagy a másokról való vélemény alkotással kapcsolatban, Isten rendez egy olyan körülményt az életedbe, amiben meggyőz téged arról, hogy bizony elég jó vagy pletykából. Mert amikor 50-en csinálják veled szembe, akkor igen érzékeny vagy rá. Ezek a próbák. A próba az olyan, hogy a próbában válik nyilvánvalóvá valamilyen valóság. De nem feltétlenül. Na, a fiamnak az, hogy akkor is beszélgessen velem, amikor nem akar, ez egy próba. Ez egy olyan körülmény, amit ő nem szeret, amit ő ő nem biztos, hogy így oda van érte, de szükségesek az életében, hogy nyilvánvalóvá váljanak dolgok. Vagy ha azt kérem tőle, hogy most egy percig maradjon csöndbe, akkor ez, neki, ez nyilvánvalóvá teszi a számára, hogy majd belehal, hogy csöndbe kell lenni egy percig. Ez nem a legjobb példa, de valami ilyesmi. A próba mutatja meg azt, hogy kik vagyunk igazán. Ugye megpróbál, a Biblia sokszor beszél, Isten megpróbálta ezt, vagy megpróbálta azt. Az azt jelenti, hogy Istennek semmi más célja nem volt, mint ez az oroszlánosdi, hogy adott neki egy gyengített vírust, és hogyha ebben a próbában ő Istennel járt, akkor egyrészt megerősödött, másrészt a saját maga, illetve a környezete számára nyilvánvalóvá vált, hogy mi van a szívében. Tehát ott van például József és a Potifárné. Na, az egy próba volt, amiben belecsöppent József, nem ő sétált bele, és nyilvánvalóvá vált. Megerősödött, mert tudott nemet mondani, és nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy József szívében mi van. Ez végülis onnan tudom, hogy próbában vagyok, vagy kísértésben, hogy tudom, hogy a tulajdon kívánságaim vittek abba a dologba, vagy sem. Válasz volt ez így? Még egy bátor jelentkező? Vagy fejezzük be? Befejezhetjük? Oké. Okay. Már kiderült, hogy szerettek imádkozni, látjátok? Oké. Okay. Na, fejezzük be. Drága Jézus, szeretnénk neked megköszönni mindent, és szeretnénk most ebben az imában feléd fordulni, és rád emelni a tekintetünket, és szeretnénk soha többet le nem venni rólad. Köszönjük ezt a közösséget, azt, hogy ilyen sokan vagyunk együtt, és hogy a beszélgetésekben, a tanításban és sok-sok egyéb helyzetben nyilvánvalóvá válik az, hogy te munkálódsz az életünkben, mindannyiunkéban, és amikor ezt megosztjuk egymással, hogy hallgatjuk egymást, halljuk egymást, csak csodálkozunk azon, és csodálunk téged, hogy te tényleg hűséges vagy, és amit elkezdtél, azt be is fejezed. És köszönjük neked azt, hogy bátorítasz minket, és tanítasz a helyes fókuszra. És atyánk, ebben szeretnénk tőled bátorítás, tanítás, segítséget kérni, hogy taníts meg minket arra, hogy a nap 24 órájában veled legyünk elfoglalva, Úr Jézus. Mert ahogy hallgattuk egymást és beszélgettünk, azt látjuk, hogy mindannyian tudjuk, hogy a legnagyobb értéket, amit valóban értéknek tartunk, azt mindannyian tőled nyertük. És amikor valójában ezt tisztán látjuk a maga valójában, akkor ünnepel a szívünk, és dicsérünk téged, és imádunk. És kérünk téged, hogy taníts erre, hogy ez ne csak ünnepnapokon legyen, ne csak időnként legyen, hanem valóban te legyél számunkra valóság. Hogy az üres szívünket, az éhező szívünket, a napról napra megüresedő szívünket mindig te tölts be, te tölthess be valóságosan. Köszönjük ezt, hogy így rendelted, hogy egy ilyen kapcsolatban járjunk, ahol semmi sem stabil, semmi sem szól hosszabb távra, mint amire te tervezted, hogy a manna az csak egy napra adatott. Engedd, hogy ezt megtanuljuk, de engedd, hogy ne restüljünk el, ne kezdjünk el pótlékokat keresni, hanem taníts erre, Urunk, hogy a szívünket minden nap, minden percben vele töltsük meg. Köszönjük ezt az eredményes élettalálkozót, köszönjük a gyülekezetet, az egész munkát, amit az életünkbe fektettél, ahol mindenre tanítasz, és kérünk, hogy valóban fejezd be bennünk a munkát, amit elkezdtél. És szeretnénk látni téged, hozzád menni, veled lenni örökre. És köszönjük, hogy az örök élet az nem csak egy halált, nem ismerő folyamat, egy vég nélküli élet, hanem az te vagy magad. Köszönjük neked. Amen.
Az előadáshoz tartozó jegyzet, illetve bibliai idézetek megtalálhatók a http://jóhír.neobiz.hu/eet/túlélés címet.
Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!